semmiképp sem fűznék túlzott várakozásokat ehhez a találkozóhoz, tehát látjuk azt, hogy igazából az oroszok nincsenek abban a helyzetben, és nem is adják semmi jelét annak, hogy hajlandók lennének kompromisszumra Ukrajna kapcsán. A fő követeléseik azok továbbra is ott vannak, és az oroszok meggyőződése az az, hogy az idő az nekik dolgozik, a harctéren további eredményeket tudnak realizálni. A kérdés nyilván az, hogy a Trump adminisztráció részéről érkezik-e olyan jelzés, ami meggyőzi az orosz felet arról, hogy hajlandó és képes a Trump adminisztráció olyan nyomást gyakorolni az oroszokra, ami felülírhatja ezt a kalkuluszt orosz oldalon. Egyelőre azt látjuk, hogy az oroszok nem hiszik el azt, hogy a Trump adminisztráció képes számottevő további költségeket gyakorolni Oroszországra a háború folytatása tekintetében. Másfelől pedig nyilván az ukrajnai háború elsődleges prioritást élvez az orosz rezsim számára, és nem látszik az, hogy még hogyha érkezik is bármi nyomásgyakorlás az amerikaiak részéről, az elégséges lehet ahhoz, hogy felülírja ezt a prioritást orosz nézőpontból, tehát azt gondolom, hogyha ezeket így összeadjuk, akkor elég óvatosak lehetünk annak kapcsán, hogy mit várhatunk a pénteki tárgyalásoktól.
Az amerikai félnek a nyomásgyakorlása terén ugye Donald Trump egyfajta ultimátumot adott Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Ez éppen az napját le, ugye, amikor a találkozót bejelentették. Ebben ön lát-e valamilyen stratégiai működést, hogy éppen erre a napra időzítették a találkozó bejelentését? Az meghúzódik-e a háttérben, hogy a két vezető nem bír egymással, és egyfajta kommunikációs stratégia lehetett az, hogy a szankciós fenyegetés úgy néz ki, mintha el lett volna halasztva.
Azért kerül sor most erre a találkozóra, hogy a Trump adminisztráció a belpolitikai publikum felé is eladható eredményt tudjon felmutatni itt az ukrajnai háború lezárás tekintetében, és ugye ne kelljen azokhoz a szankciós eszközökhöz nyúlni, ami azt gondolom, hogy egyébként, hogyha ezt következetesen az amerikai vezetés, tehát ezeket a másodlagos vámokat elkezdeni következetesen érvényesíteni azokkal az országokkal szemben, akik ugye orosz kőolajat vásárolnak, ugye ez az a szankció, amivel a Trump adminisztráció fenyeget, az nagyon komoly turbulenciákat okozna az olaj világpiaci ára tekintetében, és ami nyilván visszaütne amerikai belpolitikai dimenzióba is. Tehát az oroszok nem érdekeltek abban, hogy a viszony rosszabbra forduljon, és ezért azt gondolom, hogy időről időre próbálnak olyan, ebben az esetben azt gondolom, hogy kibúvókat felkínálni a Trump adminisztráció számára, hogy ne kelljen végül ezzel szembesülni, tehát hogy a kapcsolatok azok ne romoljanak meg olyan szinten, hogy az orosz érdekekkel is szembe menjen. Önmagában a tárgyalások megvalósulásának ténye az abszolút orosz haszon. Igazából az amerikaiak részéről azt gondolom, hogy ennek inkább reputációs költsége van, semmint haszon, hiszen nyilván egy olyan vezetővel fog találkozni az amerikai elnök, aki egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróság szerint is háborús bűnös és elfogadó parancs van szemben érvényben.
Az alaszkai találkozón mi védheti az orosz elnököt?
Az, hogy az Egyesült Államok ugye nem részese a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, nyilván az Egyesült Államok területén ez nem hatályos, logisztikai szempontból is azért volt egy szerencsés választás Alaszka, hiszen Vlagyimir Putyinnak, ugye az orosz elnöki gépnek így nem kell olyan harmadik országok légterén sem keresztül haladnia, amik mondjuk adott esetben részesei a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.
Egyébként meg jelképes is ugye a helyszín, hiszen az Egyesült Államok gyakorlatilag Oroszországtól vásárolta meg a múlt században. A tárgyalóasztalnál kérdés, hogy lesz egy harmadik szék, hiszen a másik főszereplőről nagyon keveset beszélnek mindenhol, tehát Zelenszkijről, az ukrán elnökről. Hogyan körvonalazódik az ő jelenléte, mennyire tűnik biztosnak vagy bizonytalannak?
Nagyon valószerűtlen, hogy Zelenszkij is részt fog venni ezen a találkozón. Maga a Fehérház is azt mondta, hogy első körben mindenképp Putyinnal szeretnének tárgyalni, majd, hogyha úgy alakulnak ezek a tárgyalások, akkor meghívnák az ukrán elnököt is, de hát azt gondolom, hogy mivel illuzórikus azt várni, hogy itt bármiféle érdemi eredményre jut az amerikai és az orosz fél, és pláne olyan eredményre, ami Ukrajna számára is elfogadható lenne, illetve az európai szövetségesek számára is elfogadható lenne, így azt gondolom, hogy nagyjából kizárható, hogy Zelenszkij is Alaszkába látogatnak.
Amit Donald Trump egyelőre említett, mint lehetséges témáját ennek a tárgyalásnak, mint a békéhez vezető útnak az egyik lehetősége, az ugye a terület csere. Annak fényében, hogy nem számítunk túl nagy előrelépésre, bármi sejtést ezzel kapcsolatban meg tudunk fogalmazni, hogy milyen területek jöhetnének szóba a békéhez vezető út témájában.
A Wall Street Journalnak a forrásai alapján a Witkov látogatáson az oroszok azt az ígéretet villantották fel az amerikai félnek, hogy itt lényegében befagyasztanák egyrészt a frontvonalat, ahol jelenleg húzódik, de cserébe vinnék még Donyeck megye ukrán ellenőrzés alatt álló részeit. Ez volna orosz részről a kompromisszum, ugye emlékeztetőül korábban az orosz fél mindazon 4 annektált ukrán megye teljes területét követelte, és ennek a nemzetközi jogi elismerését is az amerikai fél részéről, amik ugye 2022 óta jog szerint Oroszország részét képezik, de lényegében Luhanszk megye kivételével egyik terület fölött sem teljes az orosz ellenőrzés. Most ehhez képest jelent az kompromisszumot, hogy immáron Luhanszk megyét teljesen ellenőrzik, de Herszon, Zaporizsia megye az nincs most az orosz követelések között. Itt most kifejezetten ugye a Donbass, tehát Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló részét követelnék csak az oroszok, de hát az ukrán fél rögtön jelezte is, hogy ők nem hajlandók semmilyen kompromisszumra. Annál is inkább nyilván nem hajlandóak az ukránok erre, hiszen itt olyan jól megerődített védelmi rendszerekről van szó, amik még ukrán ellenőrzés alatt állnak, beleértve ide nagyon komoly megerődített városokat, ugye Szlavianszkot és Kramatorszkot például, de ugye a Pokrovszk is ugye egy ilyen város, amit még az oroszok nem vettek be, bár ugye most már nagyon közel áll ahhoz, hogy az oroszok teljesen bekerítsék. Tehát katonai szempontból is egy sokkal kedvezőtlenebb helyzetet teremtene ez az ukrajnai harctéren, ezért is zárkoznak el nyilván az ukránok attól, hogy átadják ezeket a területeket, meg hát nyilván azért is, hiszen az ukrán társadalom számára is ez azt gondolom, hogy egy elfogadhatatlan kompromisszum lenne, hogy olyan területeket adjanak át Oroszországnak, amit egyébként katonai úton nem is ellenőriznek az oroszok, tehát védekezés nélkül feladni ezeket a területeket az nehezen eladható lenne, de hát nyilván ez az, amit az oroszok most valamiféle kompromisszumként kínálnak fel, és valamivel kevesebb követelés ez ugye a 4 megye egészéhez képest, amit korábban itt bejelentettek. Nyilván nehéz verifikálni, hogy egyébként ténylegesen mit ígértek az amerikaiaknak. Ez az, ami a Wall Street Journal forrásai szerint elhangzott a Witkov és Putyin találkozó során, és ez az feltehetően, amit az amerikai vezetés egyfajta kompromisszumra való hajlandóságként értékelt, és ami elégséges számokra, hogy itt ez az elnökök közötti csúcstalálkozó végül megvalósuljon Alaszkában.